Kárpát Csandra előadása arról szólt, hogy a spőszik médiumok másként használnak anyagokat, valériánik másként használnak anyagokat, a múzeum másként használatról szól majd az előadás, ami lehet az ugye klasszikus, az egy század második végének paradigmája, a kortárs létező, viszont ugye a vágyat jó, a tökéletes fehér kocka, vagy vajon tökéletes fehér kocka, ahol szinte nem látunk semmi szabadó tényezőt, semmi építészeti vagy más tényezőt, amely gyakorlatilag a műalkotás prezentálását és befogadását befolyásolja. Ugye ez az ideális, a lehető legideálisabb helyzet, ez a valóságban általában ilyen. Vannak a Whitecube-ot viszonylag jól megközelítő belső terek, és vannak olyan művek vagy műalkotások, amelyek kifejezetten reflektálnak erre a furcsa határhelyzetre, és megpróbálnak olyan műalkotásokat létrehozni, amelyek nem csak egy darab tárgyat érve, valami a falon, itt ugye eltűnt valami munkáját látható, ami félig installáció, félig szobrászat, de ugyanakkor a galéria belső terének mondjuk itt a dugaiban, vagy nem tipikus helyszínei vagy helyen vannak installálva, hogy ezek a itt egy másik mű látható, nem tudom, hogy látható, hogy van micsoda, pixelekkel veszed csak nézve, azonban tovább akkor látható, hogy gyakorlatilag a kiállító, Ramán Nondák úgy használja a kiállító teret, hogy bevonja a néző interaktívan, és a kiállítás az semmi másból nem vár, mint vonalakból galéria falán, és tehát a vonalak úgy járnak elő, hogy megkér minden résztvevőt, szeretőt, illetve látogatót, hogy álljanak oda a galéria falához, mérjék meg a magasságukat, és ugye jegyezzék föl az adataik, hogy kicsoda, mikor történt, és meddig ér a magasság. Ugye a galéria négy falán, végtelen sávon végig húzódó vonal és adathalmaz maradni, tehát ebből áll a kiállítás. A kiállítás, hogy az időtartam végig folyamatosan alakul, sőt talán még tovább is, és a dokumentálása legalább annyira fontos, mint a maga a kiállítás. Előadásokat összegyűjteni, tartunk ezt a határhelyzetet, hogy láthatják és találkozhatnak vele, mert tényleg arra szól, hogy mi a kultúra hagyományos. A kultúra bemutatásának hagyományos helyszín, természetesen a múzeum. Szóval a múzeumban vagy a kiállító helyen is, egészen különböző játékok játszhatunk el, nem feltétlenül csak azok a műtárgyak és dolgok, amelyek a galéria vagy a múzeum raktáraiban és pincéiben vannak, az állandó kiállítás, hanem ugye maguk a résztvevők, a szeretők, vagy egy művészeti akció elejéig ugye mindenki bekapcsolódik, itt pedig ugye az körülrajzolással egy nagyon érdekes reflektív helyzet életében. Ezt is már láthatták előadáson. És ugye arról szól, hogy a néző is a kiállítás részévé válhat, a néző is aktívan befolyásolja a kiállítást, akkor bizony az előadáson érve szintén a néző, a közönség ugyanolyan aktív tagja tud lenni, hogy résztvevője szeretnénk a kiállításnak, mint az azt létrehozó szárny. És persze ebben az esetben, amikor egy úrvégképpen előtt a világeredet előtt egy a legkellemetlenebb helyzetben, de legjobban kitakaró helyzetben beállt hölgyet örökíti meg, ezt nem festmény, vagy nem fotóról, hanem festményről van szó, tehát elég manipulált ez az átétel, de ugye gyakorlatilag, ha meggondolják, vagy meggondolják, mindig a kiállítók többet ugyanannak az oldalán vagyunk. Mi vagyunk a nézők, aztán élők, a valók, a kultúra fogyasztói, akik bemennek ugye ebbe a térbe, és valami történik, nem csak feltétlenül szemlék és passzívan befogadják, vagy aktívan befogadják ezt a találnak a múzeum falán, hanem ugye a maguk részvételével azzal, hogy bementek, hogy ott vannak és valamilyen szituációt vesznek fel, valamilyen helyzetbe helyezkednek bele, maguk is részesíti vára a művek kontextusának és olvasatának. Igen, de a múzeumot gyakorlatilag el is lehet tüntetni, és nem kell ugye hozzá bűvésztük. Ugye mondanánk egy akciója látható, ez a budapesti hőség felé, és ugye innen most gyakorlatilag rálátnánk a műcsarnok kívületére, de nem láttuk, mert olyan, mintha nem olyan, hanem konkrétan mit akarja egy ilyen táblára az alkotó, eltünteti, és ugye ez egy tudatos akciónak a része volt, annak az akciónak a része, amelyben a műcsarnokot, ugye műcsarnok tulajdonváltáson ment, vagy ment keresztül, és megszerezte a Magyar Művészeti Akadémia, és ugye ezzel ellen való tiltakozás egy lehetséges példája volt, egy lehetséges dolgozható volt. Tehát, hogy a néző úszol vele a látványba, hogy a hősök terének ebben a pontjára elhelyezkedve nem látjuk a kucsarokat, eltűnt, meg sem is tud, nem érkezik, láthatatlan. Ugyanakkor bizonyára sokan vagy sokszor elgondolkoztak, különösen a aktív képzőművésznek, hogy azért ez, hogy bemutatok egy adott művet, vagy egy tradíciója a hagyománya, de elég furcsa történet, nem? Tehát olyan passzív, hogy hogy is van az, hogy évszázadokon keresztül a legelső stúdiókon kezdve a Wundertannernek, a múzeumokig, az történik, hogy ahogy nagyon patetikusan kiálljuk a műveket, és ezt valahogy szemlélni kell, hogy valami viszont kell lekedni. Hogy is van az, hogy ugyanaz is változatlan évszázadokon keresztül, ha alapvető változások persze van ebben a világban, és alapvető kulturális változások is, rengeteg 20. században és a második felét végig kísérjük a változások, a képi fordulat, a kurátori fordulat, a nyelvi fordulat, rengeteg fordulat történik, mégis az a, az alapvető mód, hogy van egy hely, ami vagy galéria, vagy kiállító hely a múzeum, amelyek vannak falai és erei, a bemutató munkákat, hogy történik valami művészeti esemény, ezzel szólunk hozzá a kulturális térhez, hogy ez azért elég furcsa, nem? Vagy passzív. Kicsit arra emlékeztetek engem, mint amikor passzív szemlélők vagyunk, egy futballmérkőzésnek, még inkább egy tenisz vagy pingpongmérkőzésnek. És ugye azt történik, hogy a néző különösen a tenisznél, a Wimbledon pacsorra ülve, hogy ez van, és egy kicsit olyan idiótának tűnt az egész, mert utána különösen lesz. És értelem szerint az ember nem egy ilyen térben, ez egy budapesti galéria belsőtere, a Finda galéria belsőtere, akkor azt látja, hogy hát tudjuk, hogy ez egy lakással vége, és itt van benne való a kiállítóhely, itt is már van itt egy fogadókult, szépen meg van csinálva, és hát jól tud, de hol a művészet ebben, és hol vannak az emberek, nem? A műveket látjuk, de hol a művészet? És hol tűnnek az emberek, és mi van? Tehát tulajdonképpen egy kiállítóhelyre gondolják az egész, hogy több kiállító térre, és van valahol egy hátsó raktár, ami nem túl nagy egyébként. Van egy információs számítógép, tehát olyan, mintha mindaz, ami a művészet bemutatását létrehozná, megszervezni, bemutatná, prezentálná, az valahol kicsit eltűnik, valahol hátsó térben, az emberek fejében, a tulajdonos és a művészet történész fejében, hogy a számítógép belsőjében zajlik, de mindenképpen nem találkozunk ezzel, hol van ebben a történetben, mondjuk így az élet, hol vannak az emberek, hol vannak azok, akik ezt létrehoznak. Egy gondolkodó, hogy Gilbert Ryle, akinek van egy könyve a szellem fogalma, a címe, olvasták el, mert láthatóan. Most Ryle-nak van egy ismeret hasonlata, hogy valaki mondjuk elmegy vendégként egy egyetemi kampuszra, és akkor kalauzolják az ottaniak, a benszülöttek, és akkor megmutatják neki, hogy jó, hogy az előadóterem, itt van a tarvétorió, itt van az évkezde, hálóternek elején menni, ez a sportpálya, mint ahogy bejönne valaki mondjuk az átjáraton, és végigmutatnánk neki az épületet. Akkor szépen végig vannak az újjában, és akkor megkérdezik, jó, de hol van az egyetem? Tehát, hogy úgy gondolja, hogy ezeknek a dolgoknak az összessége még nem az egyetem. Mert nincs meg az általános fogalma, vagy kifejezetten csak az általánosítás fogalma. Ugye, hogy ha ezekből a részletet áll össze az egyetem, akkor vajon mit tekintünk egy ennél magasabb szintnek? Akkor ez valami új szerveződési forma, de ugye van egy galériában a fogadótér, van a fogadótér, van a számítógép, van a raktár, van a kiállítótér, akkor van, hol van a galériá, és hol van a művészet. Lehet, hogy mesterségesnek tűnik az egész felvetés vagy dolog, de ugye különösen akkor érdekes ez, ha mondjuk az ember egy ilyen kulturális intézményben dolgozik, és arra jön rá, hogy gyakorlatilag van egy ritmusa a kiállítások létrehozásának, gyakorlatilag mindig nagyobb ilyen hegyi, annál inkább iparszerű ez a tevékenység, kiállítások jönnek, mennek, váltják egymást, kialakul valamiféle rutin, miközben az ott lévők vagy bent lévők vagy megtalálják mondjuk a saját kreativitásokat, számításokat, vagy pedig nem ezekben a projektekben, de most nem is a szereplők és résztvevők azó dolgozók szubjektív benyomásáról lenne szó, hanem arról, hogy ez egy vagy ugyanazon tér, egy ugyanazon térben, vagy külön választva jelenik. Itt egy olyan alkalmat látok, amikor végre a kiállító térben, végre hát, nem művészet, vagy nem csak művészet, ugye Oktanibe kiállítása másik Magyarország volt, és a hatalmas életű installáció, és szintén ugye a Magyar Művészeti Akadémia térben is jelen tiltakozásként, hogy nem sztályok járt a műcsatok dolgozói és a szimpatizánsok, és ugye még a felfedődik egy-egy maszk állarca, amelyen fekete-györgy marcaképe van, nagyon fontos marcaképe, szinten egy ilyen demonstráció arra vonatkozóan, hogy a kiállított élet ugye nem csak egy intézmény a kulturális élet, mert emberek, kérő emberek dolgoznak ott, ők hozzák létre, hogy gyakorlatilag ezeket a kiállításokat, ők valósítják meg. Az ő arcuk gyakorlatilag nem mindig tűnik fel, és nem is baj, gyakorlatilag nem erről szól a történet, én szívesen egyetértek a szerző Balánával, tehát nem az a fontos, akár robotok is lehetnének, és nem csak szabálnak a kiállításokat, hogy már a gaz kiállítások lennének, mégis ők a szereplői vagy tényezői ennek a kulturális térnek, nagyon kevés jelenik meg, és nagyon kevéssé is erősebb a mindennapi életben. Szintén egy ilyen szituációt látható, amikor egy kiállítás előkészülete zajlik, vagy megbeszélése, hogy a kiállítás az a bizottság együttes kiállítása volt az akkor igazgatóval, Kúriás Gáborral és néhány munkatársal, és ugye gyakorlatilag az történik, hogy ez nem az igazgatói szobában, nem az előtteremben, hanem a büfő előtti térben, ilyen semleges térben, ugye, ami semlen még a nagyon szigorú műcsarnok, nem irodák, nem irodalmi helyiségek, nem hivatalos megbeszélés zajlik ki, hanem kicsit informális, kicsit kötetlen, valahogy kötetlen, valahogy olyan térben, ami köztes tér, de úgy látszik, hogy mindenki jól érzi magát benne. Ugye a bizottság együttes tagja is valami esélyt, bár kell, hogy szeretnének, ha a aláírás értő szerződésére természetesen ők is küzdenek, és a műcsarnok stábja is azt mondja, hogy ki is beszéljük meg, hogy mi is történik. Ez a tér ugye most már vagy a későbbiekben átalakításra került, és maga is egy ilyen furcsa tranzit téré vált, amennyiben itt mögött az előadóterem korábban a könyvesbolt, a büfé, vécék vannak, tehát nagyon fontos megközelítési ponton találkozik, vagy van ez, vagy a találkozási pont, ez a tér, más funkcióval már, viszont ez a tranzit jellege, ez az átment jellege, úgy is mondhatnám, hogy a Uzséval, Bozséval, hogy nem hely jellege, az valami jelen van. És hogy a bizottság, akkor ugye itt láthatók a bizottság és a vél, amit éppen készülnek a saját bizottságos vívra, és ez egy valódi helyzet, mondjuk 40 évvel korábban, amikor Ködölben Művöltési Központban a bizottság előtt három látott tagja, ugye itt ül, bizottságos játszanak, és ugye nevezniük kell embereket a Ködölben Művházba a produkciókkal, és akkor ők a rajta leindítják, és ők maguk önnagyon üléshez a bizottságként megítélik ezeket a szereplőket, és egy versenyt állítanak fel. Szintén egy érdekes szituáció, a klasszikus múzeumi térben egy akcióra volt egy művésznek, művésznőnek, amennyiben mondjuk előadta a jelatlangát, mint nagyon komoly érdeklődő és gyűjtő, bekerült különböző terekbe, de ugye nem úgy kerül be a múzeum telébe, mint hogy az átlag látogató, hanem ugye láthatóak sokkal többet engedtek magának, és akkor otthon sokkal mozog benne. De gyakorlatilag egy művészeti akcióra van szó, amelyben átvette a múzeum közösségét, vagy a múzeum dolgozói gyakorlatilag, és ugye nem lesz. Ebben a szituációban mit kezdeni a rendőr, biztonsági őr, testesíti meg ugye azt a kincs, azt a dezavizálást, azt a hatalmas kincset és anyagi, hogy szellemi javadalom őrzését, amire a múzeum hivatott, miközben egy informális gesztussal valaki, nő egy hölgy, azt ugye szépen betöltve, és bármi úgy látszik, hogy látszólag megenged magának. Ezt is láthatták már ezt a képet, ami ugye szintén, és én is beállapodunk kell belőle, szóval emblematikus gyakorlatilag, ez gyakorlatilag a múzeum ügy rendszerváltási képének tekinthető, mert ugye pont a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója volt, és akkor én mondom, hogy 87-88-ban műcsarnokban akkor kötelező volt erre emlékező kiállításokat létrehozni, műcsarnok és intézményeiben, az akkor igazgató, sajnos nincs velünk Nélott Katalin, ő ugye alul is korszakos jelentőségű, amennyiben ő helyezte rá a kortárs művészet térképére a műcsarnokot. Tehát, hogy a vállalkozásokkal ellentétben Kádár János, aki ugye dicső múlt visszaidézését, sok izmos munkást és parasztot szeretett volna látni, valószínűleg, ehhez képest, hogy a Nélott Katalin nem nagyon látszik, de többi telekben a klasszikus orosz-szovjet avantgárd képeit mutatta meg, hogy mutatta fel, hogy az elvtársak elkísérteti Kádár János. És Kádár végignézte a kiállítást, és nem azt mondta, hogy skandalot betiltom, hanem azt mondta, hogy gratulálok, leírta a rendőrök és nagyon szép kiállítást, de láthatólag kívül volt ezen a történeten. Nem azt kapta, amit várt, nem azt kapta, amit a politika várt. Az intézmény már nem azt az elvárást teljesítette, amit a politika szeretett volna, hogy amúgy is láthatóan Kádár, ugye ez az egyszerű munkás ember, vagy politikus, meglepően, vagy nem meglepően, de idegenben mozog ebben a térben. Hogyha ismerős témák lennek, akkor talán igen, de ugye egy kettős az idegenség, ő az egyszerű ember, vagy munkás ebben a nagyon szofisztikált kulturális térben, ráadásul politikailag nem teljesen fogható az ő számára, hogy mi is az egész kiállítás, mi is a szovjet orosz. Tehát a kiállító térben, a kiállító térben egyrészt a létrehozók, a kiállítások és az események létrehozók játszanak, hogy bevonják a nézőket, a szemlélőket, másrészt a maguk, az intézmény dolgozó is egyfajta játékot játszanak, amelyben ugye a minden például az események vonatkozásban, a mindenkori hatalommal valamilyen visszaépítenek ki. És Nyíl Katalin nagyon jól levette ezt a történetet, hogy most már nem kell félni annyira Kárpától, nem fogják betiltani a kiállítást, valamiféleképpen érzékelik azt a kulturális változást, ami kívülről nézve talán nem is kitapítható, nem is látható. Ezt mondjuk egy kortárs, nem tudom, osztrák, belga szakembernek mondják el, hogy valószínűleg nem is érti, ha egy kortárs is. És akkor a dolgozóknak a gangsterizálása és a politika kirekesztésétől egy újabb fajta játéka. Éppen most van a minden igaz Dunai városban egy kiállítása, mert az ottani helyi művészeti egyesületet, újfajta egyesületet be. És itt az látható, hogy a felkészülésként a területi pingpong asztalra rákezdtek mindenféle dolgokat tárgyalni, amik a művészeti alkotáshoz kellenek, és olyan, hogy ezzel játszanának, vagy ezzel pingpongoznának. Tehát, hogy szórakoznak, játszanak, ez tulajdonképpen az ő védjük. Ugye az, hogy birtokba veszik ezt a teret, birtokba veszik a pingpong asztalt, ugye ezzel az eszközzel, és ők maguk játszanak, vagy valamiféle dolgozkodnak. Megint egy érdekes játék. Szintén galéria terében vagyunk, és a galériában éppen kiállítás van. Ez a Szűcsök Lila kiállítása éppen itt ül, és látható, hogy a művek vagy a képek jelentős része egy olyan furcsa planking szituációban van. Tehát olyan festményeket fest, egyébként már korábban is hozott érdekében a festményeket az Attila, hogy két milyen kanapé között feküdt valamilyen parató merevségben, amikor nem volt sehol se ez a köztéri játék. Hasonló képek vagy festmények vannak itt, ugye is látható egy jó alap, itt térben megcsinálva, és akkor látás úgy, hogy gyereket, ha minden igazán van a kisgyerekét, vagy nem tudom a kisgyerekeket, szintén ebben a szituációban fették be. Így nyilvánvalóan pusztán a fotónak történik ez a mozulás, de mégis érdekes ez a kettőség, vagy hármas, ugyan itt van, az van itt, és az van itt. Tehát ugye a nyilvánosság, az érdeklődő pillantásnak kínálja fel ezt a furcsaságot, de ugye sokkal több, mint a kiállító térben általában lenni szokott, tehát ha valaki bejön egy sima hétköznapi napon, általában négy látogatóval egy nap, akkor biztos nem ezt a szituációt látja, biztos nem ezt az összefüggést érzékeli, biztos nem ezt a jelentést fogja befordulni belőle. Tehát megint csak egy érdekes szituáció, hogy századunkban André Malraux volt az, francia gondolkodó és politikus, aki egyébként kultuszminiszterre is vált Franciaországban. Két háború között a 30-as években, de igazából a 40-es évektől dolgoztak ki a maga elképzelését, hogy egy nyitott falak nélkül egy kétszeretlenül múzeumot nyitott el. Ha meggondolják, a múzeumok ugye általában térben centráltak valamihez köthetőek, és ezeken belül gyűjteményanyagot, vagy pedig időszakosan anyagot mutatnak be. Már azt gondolta, hogy mi lenne, hogyha az ő számára fontosabb vélt műveket összegyűjteni, és ezekből hozna létre egy válogatást, meg is jelent később ez a könyv, ugye a képzeletbeli múzeum, különféle nyelveken nagyon nem olvasható. És ugye így kezdte el a képeket rendezgetni vagy gyűjteni, ami a mi számunkra egyrészt mondjuk kézen fekvő, másrészt már forgatunk rajta, hogy a számunkra végre meg tudjuk csinálni. De hogy kinyomtatta, kivalkosta, és szépen a szobájába, vagy a dolgozó szobájába leadta a földre, ezeken sétált gyakorlatilag, így próbált meg egy áttekintő képet találni erről az egészről, és amikor kicsit elfáradt, akkor ugye kényelmesebb pózba helyezte magát, és ismerkedett így az anyagot. Ugye ma is napjainkban is azért elég sokan dolgoznak. Így például gyűjtők vagy gyűjtemények a Nemzeti Galériában, kizárva a galéria tulajdonosa is ilyen kis képeket formájára vágja ki fizikailag papírképként a műveket, ezeket ilyen kis sínrendszerre helyezi, és így próbálja meg valamilyen átlegető szemlélettel nézni ezeket. Látható a közelről Malraux népszerűség érdekében. Itt egy ilyen furcsa, félig olyan, hogyha elcsúsznál ezeket, tapodna rajtuk, kérdődik a játék, a táncokat, tehát mintha a modern világ, 20. századi modern világ, kulturális szakembere, ugyan figyelezett a képeket, de ügyesen szalomozik, táncol, villeg, efelett az óriási kulturális adathalmaz. Ugye ha igazából ennek az adekvált bemutatási formája a falaknémi képzeletbeli múzeumnak csak virtuális lehet, de akkor, hogy a 40-es években virtualitásra nagyon nehéz volt beszélni, akkor igazából a képviség közepében működött a történet, illetve a körformájában lehetett leírni. Ha meggondolják, hogy ezt igaz a rendezés, az ugye nagyon hasonlít egy egykori vagy korabeli Wunderkammerhez, ahol ugye mindenféle anyagot és főleg a képeket látjuk, egymás mellé sorolva, ugye a padlótól a mennyezetig szépen összeillesztve, tudós társaság, az éppen mutatja ezt a barátaiknak, bealakás szerűen végigjárnak és nézik ezeket a képeket, ugye valami hasonlóság Máró rendszerével azért kétségkívül látható. És hát mi lenne, ugye a rossz a kép, hogyha ezt mégis egy múzeumban kéne bemutatni Máró múzeumtalanított múzeumának a képeit, hát ugye valamiképpen ilyes képzelték, hogy plasztikusan, vagy nem plasztikusan lebegve a térben, üveglapokon beróvatva, olyan térben, ahol eleve nincsenek a kevés fal, és nagyon sok a fény, és az itt beáramló fényben, mint hogy egy kicsit vannak valamitva, próbálnám meg, szinte megjelenített adathalmaz képen, képhalmaz képen mutatni ezt az összefüggésre. Lehetne ugye így is, mint ahogyan a digitális fényképezőképek mappáiban tároljuk az anyagot, minden esetre ugye itt az egy adott pillantással teljes egészében a felfoghatatlan ismeret anyagnak a taktikus bemutatást tudja betűnni fel. Hogyan lehet több száz vagy több ezer képet, amelyben valamilyen következtetést szeretnénk leszűrni, hogyan lehet célszerűen bemutatni azt. Lehet, hogy nem úgy, ahogy napjainkban szoktuk, lehet, hogy nem úgy, ahogy ma arra gondolta, és lehet, hogy nem így, hogy van egy szinte egymásban tömörítve egymás mellé szanzásító fejlesztők, de talán is a tárolás az egyik jó lesz a bemutatás módjáról. Nem tudunk sokat mondani, de akár én is csinálhatnánk, nem? Hogy személyszerűen oda behordanánk, hanem az ha meggondolják, az Istenek oda mutatnak azt nem, csak az eredet is formája, és a rendezettség foga különbözik az előzőt. Lehet, hogy a jövő az valamilyen ilyesmi lesz. De ugye ez is, ez a grid-szerű elrendezés, akár bizonyos személyek, emberek, szerkesztőségek bemutatására is alkalmazható módszer, ugyanígy nem ismert ez a fajta ismeret feldolgozás és ismeret tárolás fordítva is működik, hogy nem létező dolgokat rendezünk ilyen rendezettségi vagy szervezettségi formában, hanem fordítva azokból adódik ki valami. Egy kortárs magyar képző művész, Utmer János munkája látható. Ugye ez két óriási lapnak vagy nyomatnak tűnik, amelyből egy-egy szemképe rajzolódik ki. Hát ugye ide nem csak, hogy hogyan, itt látható Utmer munkája mellett, ugye ez egy óriási kihúzott lap, amelyen gyakorlatilag négyzetek vannak, és a négyzetekben pedig számok vannak egytől négyig. És azt mutatja, hogy ha mégis résztvevői akarunk lenni a képalkotásnak, a képlétrehozásának, akkor azon lájkolnunk kell, van egy kis like print, ami segítségével, egy ilyen kis igazi nyomtató, és mondta, ami segítségével annyi like-ot ezt mutatja, kéne ide tennünk, amennyi mondja, mi szokott történni, a látogatók megkiesnek a történetek, és hiába van az, hogy 268, mindenki DPS játék mellett ezeket. Ugye már létező és kirajzolt ábrarészeket felülrajzolják, nagyon nehéz igazából az emberi aktivitásnak ezzel az áradásával a bármilyen általában létre szokott jönni a mű. Itt ugye hanem érdekes volt a szituáció, hogy a Bertók is az ösztöndíjas Rüttner, és az ösztöndíjas kiállítására hozott létre egy ilyen munkát. Pontosabban ugye az elején semmi a szervezők, senki nem tudta, mi lesz az ábra, és ezért ebben a térben, ahol később az államtitkár átadta a díjakat, ott Rüttner az emberek segítségével a mi csarnokot felzabáló Fekete György portréját hozta létre, hogy a tekintete figyelve. Ugye egy múzeumban annyi minden történet, ami részint váratlan. Részint nem, mert például ez a pedagógiai képismert figura, magyar, magyarországon átlag történetében. Sokan vannak, akik ugye múzeumpedagógiai könyvek is készítenek, ez a két kísérő története, a két kísérő múzeumban. Általában az történik, hogy vagy észlelnek, hogy máskor beszélnek be a múzeumban, elkezdik mostrálni a képeket, megpróbálják megfejteni, közben játszanak, ezt tisztnak még nálam van, és hogy így okulnak a gyerekek, a fiatalok arra vonatkozóan, hogy az egerek két kísérőt csinálni a múzeumban. De mi van akkor, ha kísérőt megjelenik a múzeumban? Szintén a műcsarnok, és ugye el lehet képzelni, hogy nagyon szóval vannak, akár bármilyen és intézményben. Az igaz, hogy mindig az aljasztatából kibújt egyébként. Az ott dolgozók legnagyobb örömére természetesen. Néhány valami élő dolog történik, és ugye Gergésznek is egy folyamatot, saját Facebook oldalt csináltunk. Létrehoztak egy műcsarnokot, létrehoztak a kiállításokat, volt, és feltételezhető, hogy a Bukta vidékről Budapestre szállított óriási méretű igazi tökeiből, a tökökből volt egy oldalnak a földjébe bújtani. És segélyen, hogy többet tenyésztek, és ezért egy olyan papír műcsarnokot hoztuk létre, amelyben ugye hoztak létre, hogy ez a feliratom a műcsarnok koncept, ami magyar képzőművészetnek is ugye kísérjéket bírtakosan. Ez persze lehet gyógyegér történetet is gondolni, de képzeljük el, hogyha az ott dolgozók számára valamiket, ez fontos, értékes, akkor azt gondolom, hogy valamilyenféle érzelmi vagy kreatív dolgokat előket meghozhatunk. Itt megint egy érdekes történet, amelyre kevéssé gondolunk, de rájunk is meg növény. Szintén már órán előadáskor hallgatóknak volt volna szó, hogy ugye, ha megmondjuk, hogy csomó olyan dolog tárgy eszköz kerül a kiállított térbe és a múzeum térbe, ami nem feltétlenül odavalóan gondoljuk, és ilyen növények, az irodai szóval is visszatérnek, amelyek ugye mindenhol vannak, valamiért ez egy hagyomány, egy kulturális minta, amely díszíti a helyeket, és hogy ez kicsit a domestikája is azt a teret, amelyben élünk, amelyben dolgozunk. Ugye még a legsúlyosabb, a legkeményebb diktatúra az 50-es, 60-as években is. Legtöbb helyen a könyvtártól kezdve az irodán át mindenhol megjelentek a növények, amelyeket főleg ugye az ott dolgozó, női dolgozók gondoztak, vagy ápolgattak, és ugye is mindennapos volt felnek a munkahelyre. Mi ez? Cserecipő, vagy hogy hívják? Fakusdalvónak. Benni cipő. Szóval, ha valami születikben a munkahelyre, az ugye a nagy szigorú kemény munkahelyre, az otthonosság, domestikus lenni, ezt jelzik, hogy jelezhetik ugye ezek a különböző mintázatok. Persze nem ilyenre kell gondolni, amikor teljesen visszében növényből állnak. Viszont, hogy ez egy létező kulturális jelenség, már nagyon jó példa a Kisvarsó projektje, ugye 10 évvel ezelőtti Velencei Biennálén közöltek a szereplők, és ugye ha emlékeznek rá, szintén az volt a projekt, hogy Nofertiti, de van hozzá kellene, hogy Nofertiti fejeztek rá, hogy a Puszkiét, egyesítik egy képzelőző testet, egy olyan testtel, amelyet ők, hoztak létre, ugye egyesítik a fejjel, ez meg is történt Berlinben az ottani múzeumban. Persze nem hozhatták el, hogy a fejtelen csak az üres testet, és ugye ide szépen kiállították a magyar pavilonban, túl is lehet, hogy örömére. Tehát mit látunk itt? Semmiféle berendezés vagy installáció nincs, vagy nem szerepel a kiállítottében csak a növénynek, ugye, amely szintén ezt a furcsa otthonosság és a hivatalosság közötti átmenetet, a kultúra a különböző területen állandóan jelenlévő és tenyésző vegetáló növényzet jelenlévő próbálták meg. De most már is ugye olyan volt, mint a korabeli, a 60-as, 70-es évekbeli műházak, tehát valószínűleg egy ilyesmi környezetet lehet elképzelni. És persze, hogy általában egy jogszervezett múzeumban a kultúra létrehozásának és kultúra létrehozóinak terje az általában eltűnő. Ugye vannak az irodák, szobák, hátsó helyiségek, raktárak, gyűjteménytárak, stb. Végül a sportok, és ugye van a szigorú kiállók, hogy majdnem bájtjuk, az adottságot hozzuk le. Tehát ugye itt is léteznek emberek és dolgoznak, hát éppen a munkatársam, vagy egyfajú munkatársam, új társaság, amit éppen próbálja, megpróbáljuk befotózni azt a könyv, ki a kváncsi az adót, hogy nincs annak ennyi különös az adát, amelyik szeretnék volna egy jó reklámfotót készíteni. Zsuzsa éppen fogja a fejét, és jól meg is ígyetni. És egy ilyen különböző mozgóban próbáltuk meg a munkatársakat előtetni. A munkatársak ugye nem csak egyszerűen olyan értelemben kollégák, hogy létrehoznak kérdést, hanem a saját testükkel felelnek ki állítani, és nem csinálnak kérdeni. Modell küldtek, hogy mondjam, ennek az eseménynek, hogy a könyvesboltos kézen Zsuzsába Egyetemben. Tehát egy csomó informális dologra kerül sor a múzeumban, a kulturális információ belsejében, amely mégis kulturális térbe fog valamilyen formában kiadni, hiszen ebben is van egy fotó lesz, ami a kiadványt reklámozza, ami a műcsanok kiadót reklámozza, stb. De ugye ennél, a kisegérnél, amit előbb láthatok a múzeumban, sokkal összetettebb, vagy hogy mondjam, sokkal mélyebb dolgok is előfordulnak. Vannak. Ezt nem tudom látni tőle. Most fasz, képeztem. De műcsanok tehetsz meg, hogy itt jönnek a belsejében van. Ugye általában a lenti térből ezzel veszek fel a helyi munkatársak a anyagokat, és ugye hátában nem tetszik, hogy szentős döngésekkel csapjálni az ajtót. Úgy látszik, hogy milyen benyomásokat gyakorlok. Ezt nem is mire megmondom, hogy én vagyok a Józsi. És már elkézve. Húzom a belső terében is van, a belső öntevékenységében kommunikálok egymáshoz az emberekhez. Gyakorlatilag mondjuk formálisan nem nagyon lehet megtenni a különböző osztályok, amelyek között azért valamiféle hierarchia van, vagy valamilyen funkcionalitás. Nem mondunk ki dolgokat, nem anyázunk egymást, nem nézzük be nyilvánosan innen, de ugyanakkor üzeneteket helyeztek el ebben a térben, az egymás közötti kommunikáció második csatornájaként, a lekommunikációként gyakorlatilag. Itt látjuk, hogy ilyenekre fejeztek egy segítségedre, ellenőriztük jelenti, hogy megvannak az eszközök, stb. Nekik a munkatársak egymásnak és a különböző technikai részlegek egymás között üzennek ezzel, hogy jól dolgozunk, de te is csináld ezt meg, különben nem lesz a jó munkahely. És hogy hát valami ilyen, valami ilyesmi van, amit nem azok dolgozó emberekről mond el igazán semmit, hanem azt mondja el, hogy egy modern kulturális intézményben mondjuk a 21. század Magyarországon ez a tipikus vagy általános tapasztalható. Munka környezet kultúra, vagy is mondjam, hogy a tárgyak anyagok és eszközök mozgatásának és prezentálásának a kultúrája. Ugye sok-sok hiányosság van persze, abban nincs pénz, nincsenek raktárok, stb. De hogy ezt itt tárgyuk, ez így van, ezt nem látja senki. Adott esetben volt olyan kiállítás, mint ezen a hátsó folyosón keresztül lehet megközelíteni, csak azért egy legszínűbb kiállítás szerűség volt. Itt is voltak a falakon festmények, de minden esetben akkor természetesen nem ez a belső tér fogadta a számokat. És aztán persze, mint ahogy a hétköznap életben is ugye számos jelet sugárzom magunkról, a képet, az öltözködésünkkel, megjelenésünkkel, beszélünkkel, stílusunkkal, nyilvánvalóan az itt dolgozók is valamiféleképpen tudják el saját magukat, vagy legalábbis jeleket küldenek arra, hogy a kiállítási osztályon mit tartanak jónak, ugye például a gyájjelek, kiállítási is, Vintárt világából, alkotott világából lejújt valami kiállításba, ott maradt kis dolgot ragasztottuk oda. Nem is felvételünk mindig saját magunknak, ez csak bemegy az ember, és másnap el kell szokatni a saját osztály előtt. És aztán ugye találnak az emberek mindenféle kétféle kollégát, az előbb látom, és a Márcisz, és én vagyok a mókos valográfiából feltámasztott ember. Rendszer táblákat, ami okosságban van, ugye? Edudály éppen hasznosak, stb. Poénosnak, vagy viccesnek gondol dolgokat tesznek ki az autó hátsó részén, de lehet, hogy mi is az volt, hogy vicces, ez a nagyon kínos a történet. Nem tudom, de amíg ott az emberek szórakoznak tartani, hogy valószínűleg van egy ilyen funkció. Talán ezt nem látod, hogy a munka előtt, hogy a munka közben hívás balesethez vezet, és akkor ugye az a munka után is. Ezt szintén a kollégák működését teszik ki. A hivatalos plakát kerületet le, amikor ott nincsen éppen aktuális reklámkérdés, és akkor ugye általában ilyen érdekes, de fegyelmező dolgokat szédelem az érdekes asztalom. Nagyon-nagyon kellem, és én sokkal szörnyűs szakot lenni, és ezt nem látják az italakoló poszt, stb. Azt hallítanám oda figyelni, hogy hogyan lehet másodatosan használni a műtárgyal a dolgokatásukat. Ez egy műszakutása volt, amelyben leszettem az itt látható ábrázolást, és egy egyszerű szurkáló háttérnek használom, tehát az ábrázolást, nagy súlyosnak tudom ezt a történet, de nem éles műről van szó, hanem másodatos használom, a művész által megtanulott műről van szó, így mert menjen hozzájönni ezt a történethez, és belenyomni. De tulajdonképpen mi lehetne a szobának, ugye ez a motója, hogy nincs rendetlenség a szobában, csak mindenki van téve, mint a múzeumban, hiszen én úgy tudom, hogy én kéne szépen. És ugye mindenféle dolgok, amik megjelennek kiállításokhoz, matricák, stb. Stb. Felkerülnek ide. Nyilvánvalóan az is hozzátartozik, hogy viszonylag inger szegény sivár munkakörnyezet. Tehát olyan, amit 25-30 évvel ezelőtt alakítottak, így unalomadóval, és látták a belső térben, kifejezetten tortás időről van szó. Egyébként szintén 1992-ben fekete György átalakítása eredményei az egyetlen szuper munkakörnyezet. Jó, minden esetre az így van, ugye azt is jelenti, hogy a műalkotásokhoz tartozó információk és szöveget kétszerűleg másodlagos használattal recitálva, hogy hasznosan a jelenet meg, de Zsófényi kollégám, aki ugye a 10 gyermeknek kereszteli, itt egy hús benyomat látható. Szóval, hogy tulajdonképpen a saját képére formált világ és a jelek küldése, vagy a jelek legyőzése és másodikor a prezentálása ugyanolyan jellemző, ellenük akár valószínűleg korábban vagy más munkai környezetben is. De vannak azért műtárgyak is, amelyek itt maradtak, ez a műcsarnok tetőtere, kettős üvegbetörről van szó, egy spaletta rendszer segítségével lehet a beállító fénymennyiségét szabályozni, ugye általában csövek, tolvasztó berendezések és más ilyesmi van. És akkor ugye itt egyszer egy kortárs képzőrész kérdés, nem is egy performance-ot hajtott végre, belogatták egy ilyen leendő installációt, és itt dolgot ezek a csöveken, és ennek a háttere volt a szarvas, a csöve szarvas, ami ott van, ott maradt, megmaradt, tehát ott éppen dokumentálja ezt az időszakot, a korszakot, vagy a művészetről való akkori felfogások egy részét is. Ott maradt gyakorlatilag ugye rekvizitumként nekünk, vagy az utókornak, hogy csak ezen fogják kaparni. És ugye szintén az látható, hogy a környezetben a kiállításokból megmaradt anyagokat értelemszerűen, és dolgokat, vagy tárgyakat értelemszerűen hasznosítják a munkatársak is érkezikbe. Ez csak azt akartam, nem időként, csak azt akartam ezzel mutatni, volt egy kollégánk, aki testvére munkatársként egy lukat úgy fedett be, hogy egy kis arcot harcol bele, mert ez nem idegen a művészet történetet, ugye ez Esztergomban, Holokrátában látható fej, magyar kőfaragó feje, és van ilyen Franciában is, tehát az ott dolgozó egykori kőfaragó mester megjelenítette a környezetének a figurát is, a magyar ember fölé. Magyaros arca, a francia kicsit kidolgozott a visítőnek, most arról nincsen képen, de is. De ugye ez a maszkhoz képest látható bűcsornak audio-videó technikusa, akinek ez a szobában látható, milyen jellegű ez a munkó, de ez a kaotikus környezet, ez jellemző a bűcsornakra. Azt mondom, hogy is fényképeztem le, amelyben ugye 70-es évekből itt van a 20 előnképe van a plakátokon is és naptárokon. Minden esetre ebből egy közeli. Elhoztak hosszabb, hogy ne baszd létre. Jó, igaz, ezt a tovább. Azt mondom, hogy legalább annyira érdekes, hogy ott dolgozunk, belső világának, világváltal használják, kulturális jelent és kommunikációs jelent, amikor még így látunk, a kettő között nem feltétlenül van olyan összefüggés, amit korábban is néztünk, hogy kinek milyen a lehet, hogy a költözködés és olyan zenét hallgat, nem állítottam semmi ilyesmit, viszont az, hogy ezek az emberek hozzád lépnek, hiányoznak, később megtekintjük, ilyen szempontból azonban nagyon is tanulságosan legalább.